Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunk Jézus Krisztustól, a Szent Lélek közösségében. Amen. Kegyelmes Istenünk, szerető mennyei édesatyánk a Jézus Krisztus által. Köszönjük neked, hogy ezt a vasárnap délutánt is ki tudjuk használni arra, hogy eljöjjünk a te hajlékodba. Neked köszönjük, Urunk, ezt az időt, amelyben eléd borulhatunk, rád figyelhetünk, kimozdulhatunk azok közül a gondok közül, abból az állapotból, amelyben egész hét során vagyunk. Azért, hogy rád figyeljünk, azért, hogy te meg tudj bennünket szólítani. Urunk, köszönjük most neked a te megtartó kegyelmedet, amellyel végig kísértél a hét során bennünket. Köszönjük neked, Urunk, a te gondoskodó szeretetedet, amellyel vezettél, irányítottál és erősítettél akkor, amikor elgyengültünk. Urunk, most úgy vagyunk itt előtted, mint a gyermekeid, akik arra vágynak, hogy növekedhessenek benned, hogy egyre szorosabbá váljon közted és közöttünk a kapcsolat. Azért jöttünk el, hogy növekedhessen benned a hitünk, az ismeretünk, a szeretet, amelyet csak te tudsz a mi szívünkbe adni. Ezért könyörgünk, segíts szent lelked által, hogy megérthessük az igédet, és ne csak megértsük, hanem aszerint folytassuk az életünket. Fiadért, Jézus Krisztusért, hallgass meg könyörgésünket. Amen. Kedves testvéreim, Istenünk igéjét olvasom, Máté evangéliuma 13. részéből, a 13. rész 1-től 9-ig, valamint a 18-tól 23-ig terjedő verseiből. Hogy miképpen szól hozzánk Istenünk igéje és magyarázata, helyünket elfoglalva nyitott szívvel hallgassuk meg. Azon a napon kiment Jézus a házból, és leült a tenger partján. Nagy sokaság gyűlt össze körülötte, ezért beszállt egy hajóba, és leült. Az egész sokaság pedig a parton állt. Aztán sok mindenre tanította őket példázatokkal. Íme, kiment a magvető vetni, és vetés közben néhány mag az útfélre esett. Aztán jöttek a madarak, és felkapkodták. Mások sziklás helyre estek, ahol kevés volt a föld, és azonnal kihajtottak, mert nem voltak mélyen a földben. De amikor a nap felkelt, megperzselődtek, és mivel nem volt gyökerük, kiszáradtak. Mások tövisek közé estek, és amikor a tövisek megnőttek, megfojtották őket. A többi pedig jó földbe esett, és termést hozott. Az egyik 100 annyit, a másik 60 annyit, a harmadik 30 annyit. Akinek van füle, hallja. Ti tehát halljátok meg a magvető példázatát. Amikor valaki hallja a mennyek országának igéjét, és nem érti, eljön a gonosz, és elragadja azt, ami a szívébe van vetve. Ez olyan, mint akinél az útfélre hullott a mag. Akinél pedig sziklás talajra hullott, az hallja az igét, és azonnal örömmel fogadja. De nem gyökerezik meg benne, ezért csak ideig való, s amint nyomorúság vagy üldözés támad az ige miatt, azonnal eltántorodik. Akinél pedig a tövisek közé hullott, hallja az igét, de világ gondja és a gazdagság csábítása megfojtja az igét, és nem hoz termést. Akinél pedig jó földbe hullott, az hallja és érti az igét, és terem. Az egyik 100 annyit, a másik 60 annyit, a harmadik 30 annyit. Kedves testvéreim, hogyha végig gondoljuk, mi minden kell ahhoz, hogy kenyér kerüljön az asztalunkra, akkor azt hiszem, hogy összességében megállapíthatjuk azt, hogy a magvetés az egy kockázatos dolog. Egy olyan tevékenység, amelyet csak bizonyos határig tud befolyásolni a gazda, aki kimegy a földjére és elülteti ott a magot, amiből később majd szeretne aratni és kenyeret sütni. Kockázatos tevékenység, mert annyi minden nem áll az ember hatalmában. Nem tudjuk befolyásolni, mikor legyen eső, nem tudjuk befolyásolni a hőmérsékletet, korlátozottan tudjuk befolyásolni azt, hogy a kártevők azok ne tegyenek semmi rosszat a vetésben, hogy az igazán jó minőségű lehessen. Tehát korlátozottak a mi képességeink. Az elvetett mag szükségleteit biztosítani teljes körűen egy földművelő ember sem tudja. Kiszolgáltatott helyzetben van tehát az, aki elveti a magot, és később szeretne belőle aztán aratni, és természetesen enni is. A magvető példázatát nagyon jól ismerjük, amelyet az imént felolvastam. És hogyha ebből a szemszögből nézzük, amiről beszéltünk, hogy milyen kockázatos dolog a magvetés, hogy tulajdonképpen a legszükségesebb dolgok nem is igazán befolyásolhatóak az ember által, amelyek szükségesek a növekedéshez, akkor azt is mondhatnánk a példázatot hallva, hogy tulajdonképpen meggondolatlanság az, amit ebben a történetben a magvető tesz. Az elvetett magokat ugyanis, az elszórt magok ugyanis olyan helyre esnek, ahol nem igazán sok esélyük van ahhoz, hogy kinőjenek, hogy aztán majd termést is hozzanak. Feltehetjük tehát a kérdést, hogy vajon mégis miért vet ezekre a helyekre is a magvető? Miért nem kerüli el ezeket a kockázatos helyeket, ahol nem sok esély jut egy-egy magnak? Nos, Jézus magyarázatából hallhattuk, hogy a magvető maga az Úr, az Isten. És hogyha ő a magvető, akkor azt hiszem, hogy tudomásul vesszük azt, hogy ő biztosan nem téved, hogy ő bizonyára nem meggondolatlan, és hogyha ő vet a tövis közé, a kövek közé és az útfélre, akkor azzal valamilyen célja van. Hát nézzük meg a mai alkalmunkon, hogy mi célja van vele. Először is azt mondhatjuk, hogy mindezzel a tevékenységgel az Úr, a magvető, azt akarja kifejezni és üzenni ma számunkra, hogy ő milyen nagy lelkű. Nagy lelkű teremtőnk van. Ő bőkezűen osztja az igéjét, amelyből számunkra vígaz, békesség, tanítás, összességében mondjuk így élet származhat, áradhat. Nagy lelkű az Isten, mert vet oda is, ahol szerintünk már eleve kudarcra van ítélve a sarjadó élet. De milyen jó mégis, hogy ő így tesz. Hisz így nem marad ki belőle egyikünk sem. Így nem kivételez senkivel sem. Így nem marad ki ebből a vetésből az a hozzátartozónk, akit féltünk, aki miatt aggódunk és akiért imádkozunk. És nem marad ki belőle az az ember sem, akiről talán már lemondtunk. És azt mondjuk, hogy ugyan már, róla biztosan lepereg minden, neki nem fog a szívéig elhatni Istenünknek a szava. És azt is hangsúlyoznunk kell, hogy mindez jelenti, hogy Isten rólunk sem mond le. Hiszen hányszor vagyunk olyan állapotban, csendesen, odahaza behúzódva, amikor úgy érezzük, hogy annyira megszáradt az életünk, megkeményedtünk, hogy hát ebből kimozdulni szinte már lehetetlennek érezzük. Vigasztal az igénk, Istenünk nagy lelkű, ő adja az igéjét, ő adni akarja ekkor is az életet a mi szívünkbe, az új életet, a vigasztalást, lelkünknek a gyógyítását. Ő nem mond rá rólunk sem. Ő vet gazdagon, de a befogadás, a növekedés azonban rajtunk is áll, akinek az életét aztán az igénk folytatásában különféle talajokkal különbözteti meg Jézus. Vegyük hát most sorra, és nézzük meg, hogy milyen is lehet az életünk, milyen talaj típusokhoz hasonlítja ebben a példázatban Jézus. Először is az útfélre esett magról beszél, ahová odaszorja a magvető az igét, a magot, de aztán jönnek a madarak, jön a sátán, és kikapkodja a földből az ide elhintett magokat. Hogyha szeretnénk összegezni, hogy milyen is az az élet, amelyet az útfélhez, a letaposott úthoz hasonlít az igénk, akkor talán ezt mondhatnánk róla, hogy elhagyott, nagyon száraz, kemény az ilyen embernek az élete. Pont olyan valóban, mint a letaposott úté, amelyen már sokan átgázoltak, amelyet sokan nem vettek figyelembe, nem kíméltek, amely már annyi próbát, harcot és küzdelmet kiált. Nagyon sokszor ilyen száraz, kopár, magányos és védtelen a mi életünk is. Ki van téve az élet viszontagságainak. Kedves testvéreim, bizony van úgy tehát, hogy mi is ilyenekké válunk. Milyen sokszor érezzük már, hogy csak a templomban volt békességünk, vagy talán már itt sem érezzük igazán. Mert a vetés az valahogy visszapattog a megkeményedett szívünk talajáról, mielőtt megérinthetne igazán bennünket, mielőtt egy picikét is meggyökerezhetne és növekedésnek indulna. Azért van ez, mert saját magunk nem próbáljuk elhesegetni már a felettünk repkedő madarakat, a sátán kísértéseit. Elengedtük magunkat, megszáradtunk, elgyengültünk, talán csökönyössé és makacsá váltunk. Ilyen-olyan állapotban is sokszor tudunk lenni, és nem küzdünk a kísértéssel, nem küzdünk azért a kincsért, azért az életért, amellyel a mi Urunk meg akar ajándékozni bennünket. Engedjük, hadd fosszanak meg minket ezek a madarak, attól a tanácstól, vígasztól, erőtől, amelyekkel Urunk megajándékoz minket. A következő típus, amelyről aztán a folytatásban beszél Jézus, a kövek közzé esett mag. Ez azt jelenti, hogy látszólag elindul az élet a földben. Belebújik a földbe ez a mag, de aztán, ahogy elkezdődne a fejlődése, leküzdhetetlen akadályba ütközik bele. És az a kiábrándító, az a fájdalmas benne, hogy éppen ott ütközik akadályba ez a fejlődésnek induló mag, ahonnan táplálkoznia kellene. Nem tud meggyökerezni ugyanis. A kövek azok ebben meggátolják. Így tehát gyökeresen vége szakad az ilyen kicsirázó életnek. Kedves testvéreim, mi is sokszor vagyunk így. Hányszor fellelkesedik a mi életünk is, de elfelejtjük, hogy a terméshez bizony gondozni kell a talajt. Újra és újra ki kell belőle dobálni a köveket, a vétkeket, azokat a gondolatokat és tetteket, amelyek meggátolják, hogy Istenünk igéje valóban növekedésnek indulhasson az életünkben. Én olyan helyről származom, ahol homokos a talaj. És azt szoktam meg, hogy gyermekkoromban, amikor kapáltunk, az könnyen ment. A homokos földet nagyon könnyű művelni. És az első helyünk, ahová kerültünk a férjemmel, olyan vidék volt, ahol a kertünk tele volt kisebb-nagyobb kövekkel. Én azt hittem, hogy attól meg lehet szabadulni naívan. Kapáltam, dobáltam, de aztán azért belefáradtam, és rájöttem, hogy hát itt bizony újra és újra elő fognak bukkanni ezek a kövek, és ez egy ilyen vége láthatatlan folyamat lesz. Küzdeni kell vele, mindig, amikor művelni akarom azt a kertet. Hát ugyanígy van a mi életünk is. Vannak hozzánk nőtt vétkeink, amelyeket újra és újra ki kell dobálni, és vannak újabbak is, amelyek talán meg is lepnek minket, hogy na hát, én még erre is képes vagyok. Hát az újak ellen is küzdenünk kell. Felismerni, hogy ez egy kisebb, nagyobb kő, minden esetre egy olyan akadály, ami gátolja azt, hogy Istenünk igéje meggyökerezzen a szívünkben, és munkálkodni kell. Nem belefáradva, vagy ha belefáradunk is, Istenünk erejét és kegyelmét kérve, újra és újra, azért, hogy Istenünk igéje meggyökerezhessen bennünk, és növekedhessen a mi életünkben. És végül van még egy talajtípus, amely sajnos akadályozza az ige szívünkbe hatolását, ez pedig a tövises talaj. Hát ez is ismerős számunkra. Az élet gondjai, az otthoni környezet, hangulat, körülmények, vagy éppen a kényelem, a jólét, a biztonság érzése, miként teszi semmissé az elhatározást, a lelkesedést, hogy ezentúl Istenünk akarata szerint kívánunk élni, hogy ezentúl engedjük azt, hogy ő egyre szorosabb közösségbe kerüljön mi velünk. Ismerős, amikor hazamegyünk a templomból, hazamegyünk úrvacsora osztás után, és történik egy apró dolog. Vagy éppen odahaza olyan jó, tévét nézünk, lazulunk, kikapcsolódunk, és valahogy elszáll, elillan az a lelkesedés. Pedig jól esett felbuzdulni, jól esett Istenünk bátorítása, belekapaszkodni, de valahogy valami elfojtja bennünk mindezt odahaza. Vagy épp a munkahelyen. Ki tudja, hogy hogyan is érik őt ezek a hatások, és aztán hogyan érnek fájdalmas véget az ilyen sarjadó igyemagok az életében. Figyelmesnek kell lennünk, hogy kikerüljük az ilyen helyzeteket Istenünk lelkének a segítségével. Testvéreim, ha eddig jutunk el, itt hangsúlyoznunk kell, hogy bizony mindannyiunk élete rejt tövist, vannak kövek is az életünkben, és sokszor kerülünk a kemény útfélre is. Olykor talán mindhárom típus jellemző mi ránk. Ahogy az életben nehéz tisztán tartani a földet, hát épp olyan kemény és rendszeres munka, odaszántság kérdése az, hogy jó földekké legyünk. A kérdés az, hogy akarunk-e valóban jó földekké válni. Akarjuk-e igazán, hogy valami új kezdődjön el a mi életünkben, Istenünk lelkének, az ő igéjének a segítségével. Érdemes ennek érdekében kérdéseket feltenni magunk számára, és ezeket a kérdéseket őszintén megválaszolnunk. Egy dolog biztos, Istenünk nem kerül el bennünket. Ő mindannyiunkat meg akar ragadni, és azt akarja, hogy mindannyian, mint gyermekei, egyre nagykorúbbak legyünk. Egyre jobban erősödjünk a hitben, abban, hogy az ő vezetésére hagyatkozunk. A mi dolgunk, hogy eldöntsük, ezt akarjuk-e, hogy belekapaszkodunk-e az ő kezébe. És a mi dolgunk, hogy megtegyük azt a munkát, amikről már eddig is beszéltünk. Döntő és súlyos kérdések tehát ezek, amelyekre tehát nem csak szavakkal, hanem életünk megváltoztatásával, a cselekedeteinkkel kell válaszolnunk. Testvéreim, kemény odaszántság, fáradtságos munka és imádkozó lelkület kell ahhoz, hogy jó földekké legyünk. De Urunk nem hagy ebben a feladatban egyedül bennünket, ezért küldte el az ő lelkét, hogy velünk legyen általa, hogy hozzánk szóljon, hogy irányítson és erősítsen vele bennünket. És a jutalom, amelyet aztán a jó földnél ír le a példázatunk, az olyan érték, amely felbecsülhetetlen. Azt írja az igénk, hogy 30, 60 és 100-szoros termést hozott aztán a jó földbe vetett mag. Hát ez a 30, 60 és 100-szoros termés Jézus korában elképzelhetetlen volt. Amikor ezt hangsúlyozza a példázatban Jézus, akkor ezzel szándékosan irreális számokat akar mondani, amely csak álmukban juthatott eszükbe az akkori földművelőknek. Ilyen nem létezett. De Istenünk kegyelmét ez nagyon szépen körbeírja. Istenünk kegyelme 30, 60, 100-szorosan elképzelhetetlen gazdagon megjutalmazza azokat, akik ő belé kapaszkodnak. Munkánk van, fáradtsággal jár, erőfeszítéssel jár, sokszor bele is fárad az ember is, elhagyja magát, de ez az igénk, ez a történet Jézus Krisztus szavai által bíztat bennünket, hogy Istenünk gazdagsága, segítsége, ereje az felbecsülhetetlenül nagy. Kapaszkodjunk bele tehát az ő kegyelmébe, az ő szeretetébe, hiszen ő ma is magához akar ölelni, és meg akar áldani bennünket. Engedjük ezt meg tehát neki. Amen. Kegyelmes Istenünk, szerető mennyei édesatyánk, köszönjük neked igéd bátorító üzenetét. Köszönjük, hogy olyan mennyei édesatyánk vagy, akinél gazdagon van kegyelem, szeretet, erő, és amellyel bennünket is meg akarsz ajándékozni. Könyörgünk, bocsásd meg, hogy oly sokszor mégis nem vagyunk hűséges gyermekeid. Bocsásd meg, hogy nem vagyunk jó talajok, áldott befogadói az igédnek. Oly gyakran kemény, közömbös, tövisekkel teli az életünk. Nem engedjük, hogy igéddel utat mutass, vigasztalj, békességre vezess, vagy gazdagíts minket. Bocsásd meg, hogy a vétkeink megcselekvésére vesztegetjük az erőnket, és nem életünk talajának a rendbetételére, tisztán tartására fordítjuk. Ezért könyörgünk most hozzád. Bocsásd meg könnyelműségünket, keménységünket, és kérünk, hogy lelked ereje által támogass az odaszántságban minket. Erősítsd napról napra az elhatározásunkat, hogy jó földekké legyünk, és azok maradhassunk. Könyörgünk, segíts így növekednünk, erősödnünk benned, és gyümölcsöket teremnünk, amelyekkel másokat is tudunk mi magunk is vigasztalni, erősíteni, és hozzád vezetni. Kérünk, hogy hallgass meg könyörgésünket a te fiadért. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mind örökké. Amen. Végezetül növekedjetek a kegyelemben, és a mi Urunk, üdvözítő Jézus Krisztusunk ismeretében. Övé legyen a dicsőség, örökkön örökké. Amen.